Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Richárd, vendégünk ma este Ág Attila politológus. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A hírek szerint a Fidesz, a KDNP, az MSZP és a Jobbik összegyűjtötte az összes szükséges ajánlócédulát. Az LMP-nek és az MDF-nek viszont még a következő két napban, ugye 19-én határidő, nagyon kell igyekeznie. Ön szerint mennyire kell aggódniuk?
Hát először is hadd mondjam azt, hogy amennyiben a választási előjelzésekről beszélgetünk, egy kicsit hátrányos helyzetben vagyunk, mert két nap múlva sokkal okosabbak lennénk, hogy merre felé oszlanak a szavazatok, egészen más bontást jelent. Na most, hát egyelőre a honlapon azt lehet látni, hogy az MDF valamennyivel előbbre van, mert egy közeli budapesti lista, vagy már talán meglévő budapesti lista, és néhány területi lista emellett, míg az LMP az nagyon nehéz helyzetben van. Ez egy folyamat egyébként, azt hiszem, hogy nem érdemes most belemennünk a részletekbe, mert hiszen abban is van egy csúszás, hogy hányan jelentették be már az indulásukat, és hányat engedélyezett eddig az Országos Választási Bizottság, például az MDF-nél 59-en adták le, de csak 44-en mentek még át. Tehát pontosan a finishnél vagyunk abban, hogy felmérjük, hogy hányan tudnak ott indulni, és bejutnak-e. Én nekem az a benyomásom, hogy az MDF közel jár, ők szeretik ezt a fogalmat mondani, egy karnyújtásra vannak. Az LMP úgy tűnik, hogy kevesebbet tudod, eddig csak 31 képviselő jelöltjét fogadták el hivatalosan az 53-ból, tehát úgy tűnik, hogy ők vannak nehezebb helyzetben.
Mennyire lehet ön szerint jogos az az értékelés, ugye az elmúlt napokban többször is lehetett ezt hallani, hogy a nagy pártok lefölözték a választási cédula piacot, hogyha szabad ilyen szót használni, és a kicsiknek sokkal nehezebb, sokkal aprólékosabb munkával kell összegyűjteni a szükséges mennyiséget?
Hát először is ez a kérdésfelvetés nagyon új, 90 óta először vetődik fel ilyen erőteljesen, és először hányódik két párt nem a választási küszöbnél, mert az egy megszokott téma, hogy átjutnak-e, vagy nem jutnak, de hogy átjutnak-e a nulladik fordulón az összegyűjtésen, ez nagyon új, és azt mondhatni, hogy két dologgal függ össze, minden esetre közvetlenebbül a Fidesznek azon bejelentett törekvésével, hogy összeszed 2 milliót, és ugyancsak bejelentették, hogy ez megvan, hogy meglátjuk-e, vagy nem látjuk, ez más kérdés, de hogy egy ilyen kampányt kezdtek, az biztos. A másik pedig az, hogy azért van, vagy legalábbis nagyon erőteljesen volt egy elfordulás a politikai elittől, a politikától. Meg kell mondanom, hogy ezzel szemben szkeptikus vagyok, mert legalábbis abban a tekintetben ez csökkenni látszik, hogy ahogy haladunk a választások felé, egyre jobban nő azok tábora, akik azt mondják, hogy el fognak menni választani. Tehát most már azok száma a nagy közvéleménykutatók szerint, intézetek szerint, akik azt mondják, hogy elmennek, az már 60% fölé nőtt. Magyarországon azért az a hagyomány. Azt látjuk, egyetlen egyszer volt 56%-os első fordulót is egy, aztán követte egy erőteljesebb második forduló, szóval egy 65% körüli megjelenés várható, és hozzá kell tenni azt, hogy kiváló közvéleménykutató intézeteink többé-kevésbé fel tudják mérni azt, hogy milyen a párttámogatottság, arányokat többé-kevésbé eltalálnak, és úgy közös számok felé tendálnak. De azért azt igazában, hogy milyen lesz a részvétel, azt még soha nem sikerült eltalálniuk, pedig ez nem számszerű kérdés, hanem most is, meg mindenkor más-más bontást jelent, hogyha magasabb a részvételi arány, vagy ha alacsonyabb. Most például egybehangzott azt mondják a közvéleménykutatók, hogy ha magas a részvételi arány, az rossz a Jobbiknak, ha alacsony, akkor jó, mert a Jobbik szavazói nagyon elszántak, és mindenképpen elmennek, de ha többen elmennek, az már nem a Jobbik szavazótáborából lesz. Vagyis a magasabb részvétel arányokat is változtat, tehát nem azt jelenti, hogy ugyanabban a bontásban mennek az emberek karonfogva, hogy pontosan tartsák az előrejelzett mértéket. Ennek okából tehát talán mondhatni az egyik legizgalmasabb kérdés, azon túl majd a péntek után okosak leszünk, hogy hány párt indul, az a kérdés, hogy milyen lesz a részvételi arány.
Ön szerint a pártok tudatosan használták, felismerve azt, hogy most ez egy rendkívül éles kérdés, főleg a kicsik esetében, hogy meg tudják-e szerezni az ajánláshoz szükséges kopogtató cédula mennyiséget, tehát hogy elképzelhető, hogy a nagy pártok tudatosan használták ezt az eszközt már kampány stratégiai eszközként?
Mindenképpen, hiszen azt a panaszt és azt a hogy mondjam így, vészcsengőt, ugye? Az MDF híres vészcsengője, az most először csengett, tehát most volt először olyan probléma, hogy nehéz megszerezni a kopogtató cédulákat, ez eddig ilyen élesen nem vetődött fel, a választásnak nagyon erőteljes témája, de azért megint hozzátenném, hogy egy politikai fogás volt a Fidesz részéről, hogy mi annyira dominánsak vagyunk, hogy össze tudjuk gyűjteni. Na most ennek volt politikai kritikája, akkor azt többen visszavonták, és akkor előálltak egy morális kritikával, hogy rendben van politikailag ez, de hát morálisan nem illene mások elől elvinni a cédulákat. Ez egy végig nem vitt vita Magyarországon, ami nyomán föllángolt az a vita, hogy jó-e a rendszer.
Hogy egészségesen az, ugye, hogy egyáltalán így kell jelöltséghez jutni, hogy így kell legitimálni a jelöltséget.
Valószínűleg egy kauciós rendszer most már jobb lenne, tehát azt, hogy a jelölteknek egy megfelelő összeget le kéne tenni, voltak olyan javaslatok már, hogy körülbelül a havi átlagbérnek megfelelő nagyságrendű összeget kéne letenni egy jelöltnek, és hogyha nem szerez bizonyos százalékot, és ezt viszonylag alacsonyan vonnák meg, akkor hát elveszíti a kaucióját. Ennek kétségtelen számos előnye van, és számos országban használják, de valószínűleg ennek következtében lényegesen jobb több induló lenne, és átértelmeződne az első forduló. Tehát sokkal több helyen, most ne induljunk ki a jelenlegi esetből, ami az előjelzések szerint elég sok helyen hoz be majd Fidesz győzelmet már az első fordulóban. Ez egy másik becslés, folytathatjuk itt majd. De minden esetre ez ellen hatna, hogy az első forduló térképe átrajzolódna, mert hogyha 6-8 van, és azok csak 4-5 százalékokat kapnak, akkor nyilván nagyon kevés első fordulós győzelem lenne, ez a pártok stratégiáját megváltoztatná. Tehát azt látjuk, hogy akárhol nyúlunk hozzá a választási rendszerhez, ez nem pusztán mennyiségi különbség, hanem minőségi vonzata is van.
És hát nyilván ebben az esetben, tehát hogyha egy kauciós rendszert vezetnének be, akkor az egész választási rendszert át kéne értékelni, hiszen a töredékszavazatoknak a kezelését akkor másképp kellene megoldani, hiszen az, aki a fordulókban mondjuk csak 2-3-4 százalékot szerez, ezzel a szavazati mennyiséggel valamit kellene kezdeni, most ugye ennek megvan a helye.
Igen, igen. Tehát az úgynevezett elveszett szavazatok aránya igen nagy lenne. Magyarországon egyébként a régióban kezdettől fogva az a sajátossága a pártrendszernek, hogy a többiekhez képest viszonylag alacsony az úgynevezett elveszett szavazatok aránya, tehát azoké, amik nem vezetnek mandátumhoz. Úgyhogy valóban bármilyen ponton hozzányúlnánk, akkor ez a rendszert változtatná. Nem hiszem, hogy most érdemes lenne belemenni az összes olyan javaslatba, hogy változtassunk. Ugye ez a 200 fős parlament és egyebek, de most ez a politikai viták középpontjába került, hogy lehet a nullfordulót megszervezni és jobban, mint most. Elképzelhető természetesen az, hogy 4 év múlva ez a kérdés fel sem fog merülni, és a választási rendszernek egy másik gyenge pontja fog előtérbe kerülni, mert akkor olyanok lesznek a könnyülállások, hogy így mondjam, hogy akkor azt tűnik majd egy egy érzékeny pontnak, és azzal kapcsolatban vetődnek fel majd vélemények és ellenvélemények.
Visszatérve a részvételi hajlandóságra, amit ugye valóban valamennyi közvéleménykutató ugye növekedő tendenciát mutat ki ebben a kérdésben. Mi lehet ennek az oka, miközben igazából mozgósító kampányt egyik párt sem folytat még?
Nagyon egyszerű pszichés dolog. Már a közvéleménykutatók is változtattak a kérdéseiken. Tudnélik, arra a kérdésre, hogy melyik pártra szavazna ön, ha jövő vasárnap lennének a választások, hát mondjuk az átlagpolgár ásít egyet decemberbe. Mert azért ő is tudja, hogy áprilisről beszélnek. Ugye? Viszont, hogyha márciusban megkérdezik őt, és úgy is hangzik a kérdés, hogy áprilisban melyik pártra fog szavazni, akkor már tudja, hogy megvan a kopogtató cédulája, megkapta ezt, tehát számára egy pszichés közelségben van, és már ő is elkezd gondolkodni, és tudjuk, hogy a magyar polgár jelentős része még az utolsó héten is töprengezen, és van a szavazóknak egy olyan 10-15%, aki az utolsó héten dönt. Tehát abban a pillanatban éles kérdésé válik az, hogy elmegy vagy nem megy, milyen pártra szavaz, és így tovább. Ennek következtében viszont legalábbis a magyar hagyománynak megfelelően elkezd 55-ről kúszni 60 felé, és most már úgy tűnik több közvélemény kutatónál már 40% alá lement azok aránya, akik azt mondják, hogy nem mennek el.
Ön szerint egyébként hol lehet a plafon? Tehát, hogyha a pártok majd mozgósítani kezdenek, és hát nyilván el fog ennek jönni az ideje, akkor meddig lehet ezt feltornászni? Ugye arról beszéltünk már, ön említette ezt, hogy az elmúlt választások során 60% környéke volt nagyjából az átlagos 60 érték.
Fölött.
60 fölötti érték volt általában. Meddig lehet ezt feltornászni ön szerint? Figyelembe véve természetesen a jelenlegi politikai helyzetet is.
Hát azt hiszem, hogy nem kizárt, de némi meglepetést okozna, hogyha 65-70% közötti sávba fölmenne, de egyáltalán nem tartom meglepetésnek, és a következő a magyar választási rendszerben bőségesen előfordulhat, hogy a második fordulóban igen nagy lesz az arány. Tudjuk 98-ból, és némileg 2002-2006-ból is azt, hogy mozgósít az első forduló eredménye. Rengeteg ember a fejéhez kap, és azt mondja, te szent Isten. Mert nem a pártja mozgósítja őt, hanem az első forduló választási eredménye. Ennek következtében, ugye 98-ban több mint 500 ezer ember ment el a második fordulóra, mert őt mozgósította az első forduló eredménye.
Ugyanakkor persze kérdés az, hogy mit lehet még akkor változtatni, hiszen ez nagyon sok minden valószínűleg el fog dőlni az első fordulóban, legalábbis az előrejelzések szerint.
Igen, csak ne felejtsük el, hogy ebben nagyon nagy változás van 90 óta, nevezetesen azért olyan változtások is voltak, ahol csak 4-5 mandátum sorsa derült ki az első fordulóban. Most az előrejelzések azt mutatják, és heti lapban ugye nyomon követik azt hétről hétre, hogy hol vannak a biztos fideszes választókedvetek, hol vannak a MSZP által kevesebb számú, de MSZP által megszerezhető kedvetek, legutóbb, hogy hol van éles harc az MSZP és a Jobbik között. Tehát erre nagy-nagy felkészülés van, hogy ezt feltárták, és az előjelzések abban csapnak össze lényegében, hogy mindenképpen, hogy a Fidesz fog több helyen többséget szerezni, hogy állva maradnak az első helyen. Ezen különösebb vita nincs, de az, hogy hány mandátum lesz az, amit már az első forduló megszereznek. És akkor ez természetesen már jelentősen megszapja a második forduló jelentőségét és a mozgósítás korlátait, vagy a részvételi lehetőségeket a második fordulóban.
Mielőtt az esélyek latolgatásába belemennénk, szálljunk még néhány percet. Ugye vannak nagyon kevesen, de azért vannak független jelöltek. Úgy tűnik legalábbis lesznek néhányan. És néhányan arra szoktak emlékeztetni velük kapcsolatban, hogy azért érdekes az ő szerepük vagy esélyeik, hiszen például a helyhatósági választásoknál a polgármesterek nagyon sok kis településen, a polgármestereknek a túlnyomó többsége az független jelölt, tehát létezik politikailag, legalábbis helyben a vidéki Magyarországon az az intézmény. Mit gondol róluk? Egyrészt miért vannak ilyen nagyon kevesen, és milyen szerepük vagy esélyük lehet?
Na most, ugye azt azért látni kell, hogy azért van független képviselőből ilyen kevés, a képviselő jelöltből, bocsánat, ugye, mert nem nagyon teremett Babi, legutóbb a Gyenesei volt az egyetlen. És azt hiszem, hogy különösebb latolgatás nélkül azt lehet mondani, hogy most ugye annyira felerősödött a bipoláris kétosztatú rendszer, hogy még kisebb az esély, tehát mondjuk már, hogy Kupa Mihály beüljön, szerencsén is ilyen, ezek már nem nagyon, ilyen típusú emberek már nem nagyon várhatók, de még egy dolog kizárta nagyon a függetleneket. Ha egy kicsit szabad ironizálni, aki csak fölemelte a fejét és hajlandó volt mozogni a politikába, azt az LMP mindössze gereblézte. Tehát megkeresett embereket, ugye egy ismert író indul Szentendrén, nem akarok neveket mondani, de mondhatunk ugye neveket, aki maga is bejelent, hogy nem nagyon foglalkozik politikával, nem is ismeri a pártprogramot. Nagyon sok ilyen, megint nem kritikailag mondom, csak a színesítés véget, helyi izgága volt az, akit begyűjtött az LMP, már a maradékot, akiket a pártok nem mozgósítottak, egy nagyon-nagyon friss politikai képződmény magához vonta. Na most, hogy hogy a csodában lehetne még ezen túl sok független jelölt, ha egyszer begyűjtött mindenkit, aki csak mozogni hajlandó, egy friss politikai alakulat. Tehát egyrészt a pártok dualitása miatt, másrészt pedig a frissen emelkedő párt miatt nem maradtak úgymond árván hagyott politikus jelöltek, és hát nem is lenne nekik túl nagy babér, ez többé-kevésbé látható.
Mi lehet a motivációja azoknak a kisebb jelölő szervezeteknek, amelyek 1-2-3 van néhány ilyen, azt hiszem az Országos Választási Bizottságnak a honlapján ez megtalálható, 1-2 jelöltet tudtak elindítani, vagy tudnak elindítani, úgy tűnik. Mi lehet az ő motivációjuk?
Na most, hogyha a sajtó gonoszkodását ide vonjuk egy pillanatra, akkor azt mondjuk, hogy a médiában fölbukkad az, hogy néhány ember azért indul, hogy képviselő legyen és mentelmi jogot szerezzen. Ez nem az én értelmezésem, de nagyon gyakran előfordul hivatkozásként. De egy dologról megfeledkezünk ebben a parlamentcentrikus rendszerben, hogy Magyarországon az 1%-ot meghaladó támogatást elérő pártoknak már elég szép támogatása van, tehát az 1 és az 5% közötti sáv, amit úgy politológusok általában lebecsülnek, az egy nagyon jó sáv arra, hogy egy párt megtámaszkodjon, legyen egy bizonyos ellátmánya, és így tovább, és ezt a sávot megcélozni nem annyira nehéz. Tehát az 5%-ot elérni, bekerülni, a két kis párt, amiről beszéltünk, annak a nehéz sorsa mutatja, hogy milyen nehéz, és most is nyitott kérdés. De az 1 és az 5% közötti sávba bekerülni nem olyan nagyon nehéz, és tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez a két kis párt is, ha nem jutna be, tulajdonképpen nem bukást jelent, hanem valamiféle hibernálást. Tehát kap bizonyos állami támogatást, bizonyos intézményrendszert fönn tud tartani, képes a kommunikációban részt venni. Ez azt hiszem, hogy egy pozitív vonása a magyar pártrendszernek. Nagyon kevés országban van tudomásom szerint olyan, hogy ezt a nevelőidőt megengedik a pártoknak.
Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Az Aréna ma esti vendége Ág Attila politológus. Tartsanak velünk továbbra is.